Az Európai Bizottságnak van LIFE természetvédelmi alapja, ezek kifejezetten természetvédelmi célokat megfogalmazó projekteket finanszíroz. Ehhez nyújtottunk be pályázatot közösen, tehát főpályázóként a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület vezette konzorciumban a Kiskunsági Nemzeti Park, a Fertőhanság Nemzeti Park, a Dunaipoly Nemzeti Park és a Fővárosi Állat és Növénykert vesz részt, mint partnerszervezet, és a pályázathoz részfinanszírozást az Agrárminisztérium biztosít. És ezt a pályázatunkat találta támogatásra méltónak az Európai Bizottság, és erről született döntés októberben. És hát most gyakorlatilag ez a pályázat el is indul az idejében.
Mit tartalmaz maga a pályázat?
A fokozottan védett rákosi vipera az úgynevezett célfaj ennek a pályázatnak. Azt kell tudni, hogy ez a pályázati alap úgy működik, hogy van egy listája azokról a fajokról, illetve élőhelytípusokról. Ez egyébként az Európai Uniónak a élőhelyvédelmi és a madárvédelmi direktívájából van levezetve. Azok a kiemelt fajok vannak felsorolva, amikekkel kapcsolatos projekteket kifejezetten támogat. A rákosi vipera ezek között a fajok között szerepel. A hazai védelme azért nem most indult el, és ez egy nagy előny a esetünkben. Ezt már megelőzte több sikeres pályázati ciklusunk, és ez alatt a pályázati ciklus alatt azért értünk el eredményeket a rákosi vipera védelmével kapcsolatban, illetve felhalmozódott olyan tudás, ami alapján összetudtunk magunknak foglalni, még milyen védelmi intézkedésekre lenne szükség ahhoz, hogy biztosítható legyen az a fajta jövőkép, ami ennek a fajnak a hosszú távú fennmaradásának a záloga. Elsősorban, tehát itt gyakorlatilag ennek a pályázatnak úgy egy mondatban úgy tudnám összefoglalni, ez is nagyjából a címe, hogy szeretnénk a rákosi viperának a természetvédelmi státuszában egy jelentős pozitív változást elérni. Magyarul az elmúlt évtizedekben tapasztalt stagnáló vagy negatív tendenciákat szeretnénk megfordítani.
Melyek a legfontosabb elemek a pályázatban, és hogy ezt a célt elérjék, milyen lépések lesznek majd?
Ez egy komplex probléma. Ezt a problémát részben ismerjük, részben sejtjük, hogy mik lehetnek azok a legfontosabb problémák a háttérben, amik gátolják azt, hogy ténylegesen helyre tudjuk állítani mondjuk ennek az állatfajnak az állományait. Itt elsősorban azt kell tudni, hogy a rákosi vipera ugye egy kis termetű mérges kígyó, aki gyepekben érzi jól magát, és hát ezek a gyep területek az elmúlt 100 évben fokozottan tűntek el, szabdalódtak fel, illetve a megmaradt gyep területeken megjelentek olyan kezelési módozatok, amik hátrányosan érintették ezt az állatfajt. Elsősorban a gépi kaszálás az, ami nagyon kedvezőtlen, mivel érinti ezt a kis termetű mérges kígyót, ami ugye pont a gyepbe próbál elbújni, de hogyha ugye mi ezt a gyepet levágjuk nagyon alacsony magasságúra, akkor nem talál megfelelő búvóhelyet. És hát az előző két projektben már tényleg komoly előrehaladást tudtunk elérni, például abban, hogy létrehoztuk a rákosi vipera védelmi központot, ahol tudjuk szaporítani például ezt a kígyót, és látjuk azt, hogy azért abból a szempontból szerencsére nincs probléma, hogy ha megfelelnek a körülmények, akkor viszonylag szaporat, tehát átlagosan 10-11 utódot tud fialni egy évben egy nőstény vipera, tehát azért ha jó az élőhely, akkor ez egy pár év alatt azt jelentheti, hogy azért stabilizálódni tud az állománya, de ugyanakkor a tenyésztett egyedeknek a kibocsátása során azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokuk esik áldozatú ragadozóknak, és a véleményünk az, hogy ezek a ragadozók, főleg a róka, borz, illetve a vaddisznó, az nem feltétlenül direktbe ragadozóként, de olyan élőlényként, ami ugye bolygatja ezeket a gyep területeket, és adott esetben akár elfogyasztja még a viperát, de főként a bolygatásra zavarja ezeknek a életterét. Ezek az élőlények az elmúlt 3-4 évtizedben jelentősen megnőtt az egyedszámuk. Ennek lehet több összetevője. A vaddisznó esetében azt gondoljuk, hogy szinte biztosan van klimatikus oka is, tehát az enyhébb telek nem annyira szabályozzák ugye a vaddisznó állományokat, illetve az a gyakorlat, hogy etetjük őket télen, egy nagyobb túlélést tud biztosítani számukra, és ez jelentősen megugrasztotta a létszámukat, és az Alföldön, ahol ez a rákosi vipera például előfordul, a 80-as években még csodaszámba ment a vaddisznó előfordulás, most meg egy folyamatosan jelenlevő, nagy számmal, egyet számmal jelenlevő állatfajról beszélünk. A rókaborz esetében pedig a veszettség ellen immunizálást tekintjük az egyik összetevőnek, a másiknak szintén az enyhébb teleket, ami miatt ezek az állatok a terítékadatok alapján, vagy egyéb adatokból is leszűrhetően ténylegesen nagyságrendűen megugrott az egyet számunk, és hát ezek az élőlények például a mezőgazdaság intenzifikációja miatt egyre kevésbé a mezőgazdasági területeken táplálkoznak, hanem a megmaradt természetes vagy természetközeli élőhelyeken, ahol például próbál a vipera is fennmaradni, úgyhogy nem feltétlenül kifejezetten viperát fogyasztanak, mindent fogyasztanak, ami azon a területen előfordul, de ha mi azon a területen szeretnénk viperákat ugye visszatelepíteni, vagy megtartani, akkor kezelnünk kell ezt a problémát, és megpróbálni egy szint alá szorítani, vagy teljesen kiszorítani ezeket a potenciális ragadozókat a területről.
Ezt a gyakorlatban hogyan tudják megvalósítani? Gondolok itt arra, hogy akár mondjuk kerítéseket építenek a ragadozók ellen?
Igen, tehát a pályázatban közreműködő Fertőtlenség Nemzeti Park területén már egy gyakorlat ez, hogy vadkizáró kerítés építésével lehet bizonyos nagyon fontos területeket csak megvédeni, például a vaddisznó túrástól. A kerítés miensége is sok esetben jelentősen befolyásolja azt, hogy mit érünk el vele, tehát egy bizonyos típusú kerítés, amik elterjedtek azok, ugye mondjuk talán vaddisznó távoltartják, de mondjuk például a rókát, borzot nem. Tehát ebben a tekintetben vannak elképzelések, hogy bizonyos fontos élőhelyeknek, olyan területeknek a kerítését, ahol kibocsátásokat végezünk, vagy tervezünk, ott megpróbáljuk ténylegesen vadkizáróra cserélni. Ezen kívül ugye beszéltem róla, hogy ezek az élőhelyeknek a mérete lecsökkent, az élőhelyek felszabdalódtak, tehát vannak területek, ahol megpróbálunk földvásárlásokkal nagyobbá tenni élőhelyeket, vagy összeköttetést biztosítani élőhelyek között. Ezek ugye a hosszú távú ellenálló képességét növelhetik egy állománynak, hiszen belátható az, hogyha egy nagyobb területet tudunk biztosítani egy ilyen élőlénynek, akkor adott esetben egy lokális hátrányosan érintő hatás, mondjuk egy tűz vagy egy kiterjedt vaddisznó túrás nem a teljes állományt érinti, hanem csak az állománynak egy részletét, és abból tud regenerálódni az összeállomány, míg hogyha nagyon kis területen fordul elő egy bármilyen állatcsoport, akkor egy-egy ilyen kis lokális katasztrófa a teljes eltűnését jelentheti abból a területből. Tehát ahogy említettem, élőhely helyreállítás, rekonstrukció van elképzelve, és hát egy szoros együttműködés a vadásztársaságokkal, akik tulajdonképpen ebben az esetben a reményünk szerint a természetvédelemmel közös célokat is meg tudnak fogalmazni, hiszen például vadászoktól is halljuk azt, hogy ezek a megnövekedett rókaborz állományok ugye a apró vadakra nézve is hátrányt jelentenek, tehát számukra is cél lehet az, hogy limitálják ezeknek a számát az adott területen, és mi segíthetünk abban, hogy eszközöket biztosítunk számukra például ebbe az erőfeszítésbe. És hát a másik fontos érdekcsoport az pedig a mezőgazdasági szereplők, akik ugye ezeknek a rákosvipera szempontjából fontos élőhelyeknek egy részén gazdálkodnak, és hát ő számukra próbálunk a projekten megfogalmazni olyan környezetgazdálkodási célprogramot, amit reményünk szerint majd igénybe vesznek, és azáltal ugye a programnak a előírásait követve ők a viperák számára kedvező gyephasználatot tudnak alkalmazni, mindeközben megkapják azt a mértékű kompenzációt, ami végeredményben azt eredményezi, hogy ők ezt a célprogramot fogják választani.
A projekt során szerveznek akár mondjuk felvilágosító előadásokat, vagy szakmai konferenciákat is?
Igen, tehát a programnak azt szoktam mondani, az egyik pillére végülis a lakosság információ tájékoztatása. Első hallásra ijesztően hangozhat, vagy meglepően hangozhat, hogy egy mérges kígyónak a védelme, akár direkt ugye tenyésztési visszabocsátással működik. De elmeséljük, hogy ez valójában milyen ez a mérges kígyó, és egyáltalán, hogy ez a helyileg hol történnek ezek az akciók, akkor azért úgy meg lehet nyugtatni a lakosságot azzal kapcsolatban, hogy ez nem egy olyan kiterjedt történet, mint mondjuk a országos szúnyogírtás. Minden esetre a mi esetünkben ugye a eleve a érintett régió az a Hanság és a Dunatisza közének, ugye úgy szoktuk mondani, hogy a Felső Kiskunság és Bugac környéke. Ezeken a területeken intenzíven a nemzeti parki kommunikációs munkálásokkal együttműködve, főként iskolákba, de persze természetesen felnőtt célközönséggel is megszélzóan tervezünk ismeretterjesztő előadásokat, elkészítünk a témáról vándorkiállítást, mert ingyenesen fogunk biztosítani ezeknek a érdeklődők számára, illetve a jelentkezőknek, és hát a egész programról tervezünk ilyen kis filmeket készíteni. Van egy honlapunk, ami már ugye az előző, már említett pályázati ciklusoknak köszönhetően elég sok információt tartalmaz a Rákosi Iperáról és a védelmi programról, ez a rakosiipera.hu honlap címen elérhető, és hát a programnak egyik fontos kommunikációs felülete maguk az állatkertek, vagy főleg a fővárosi állatkertben, de a többi magyarországi állatkertben is szeretnénk rendszeresen jeles napokon megjelenni és beszélni arról, hogy végeredményben a biológia sokféleségnek olyan fajok is a részei, mint például a Rákosi Ipera, akiknek ugye a megítélése nem feltétlen pozitív első hallásra, de hogyha többet tudunk meg róluk, általában ez a nem annyira pozitív megítélés általában információ hiányból fakad. Ha jobban megismerjük ezt az állatot, akkor előfordulhat, hogy semleges, vagy akár pozitív irányba tolódik el a negatív megítélése. Ugye magáról a kígyóról, ami fontos üzenet, hogy mióta ismerjük, ez több mint 100 éve, azóta nincs tudomásunk arról, hogy bárkit halálos vipera támadás ért volna. Ennek több összetevője van. Az egyik, hogy a mérge ennek a kígyónak nem olyan erőjű, hogy egy felnőtt egészséges embert ledöntsön a lábáról. Általában néhány napon belül múló, de max. Egy hétig tartó duzzadásos tüneteket okoz, ami lokális fájdalommal jár, de teljesen maradandó károsodás nélkül gyógyul. Ezt saját tapasztalatból is tudjuk, mert a marás maga se úgy történik, hogy akárki arra jár a gyepterületen azt a kígyók lesből megtámadják, ezek az állatok általában elbújni próbálnak előlünk, és csak abban az esetben használják a méreg apparátusukat, ami egyébként táplálékszerzési célt szolgál, nem védekezés lett kifejlesztve, hiszen például egy ilyen maráskor azt kockáztatja ki, hogy elveszti akár a méregfogát, és egy jó ideig akkor nem tud táplálkozni. Szóval ezt a méreg apparátust csak akkor vetik be, hogyha az illető nem hagyja őket elmenni, megfogja, mint hogy mi, akik kutatjuk, előfordul, hogy ezt megtesszük, és nem visel mondjuk védőkesztyűt, amin már nem tud átmarni ezek így jó, hanem óvatlanul nyúl hozzá, és igazából még a megfogáskor se egyből ez a védekezés a kígyónak, de ha már nincs más választás, akkor adott esetben megmarja az illetőt. Na most ez a marás, ez a tudomásunk szerint ténylegesen nem veszélyes. Tehát itt a másik Magyarországon előforduló mérges kígy egyébként a keresztes vipera esetében is nagyon ritka, hogy súlyos szövődményekkel jár ez a marás, de azért nekik már egy kicsit erősebb ez a maga a méreg összetevőiből fakadóan, illetve a méreg mennyiség, ami be tud ilyenkor jutni, az is meghatározza a tüneteket.
Hogyan ismerjük fel egyébként a rákosi viperát? Ha mondjuk kirándulunk, sétálunk egy mezőn és látunk egy kígyót, akkor honnan tudjuk, hogy az rákosi vipera lehet?
A kommunikációnk ez is egy fontos eleme, hogy egyáltalán megmutassuk az embereknek, hogy nem minden kígyó vipera. Ez egy nagyon gyakori jelenség, hogy engem vagy kollégámat hívják, hogy itt akkor viperát találtak, és ezek a elmúlt 20 év tapasztalatából kijelentettem, hogy 100%-ban nem rákosi vipera volt, hanem minden esetben vagy rézsikló, vagy vízisikló, ritkán kockássikló, tehát hogy a hazánkban előforduló 5 másik kígyófaj, ami nem vipera, 2 vipera fajunk van, ugye, azok közül némelyik viszonylag hasonló méretű és kinézetű, ez főleg a rézsiklóra igaz, de ha jobban megnézzük például az egyik legjellemzőbb különbség az, hogy a viperáknak egy jellemző cikcak mintázat van a hátuk közepén, ami egy világos alapon sötétbarna mintázat. Semmelyik másik kígyófajnak nincsen egybefüggő cikcak mintázat. A rézsiklónak van hasonló, de itt 2 párhuzamosan lefutó vonal vagy pontsor az, ami látható a hátán. Ugye a kockássiklónak nem egybefüggő, hanem a névadó ilyen kockázott mintázata tud lenni, nem mindig, de ez a leginkább viperára hasonlító mintázat, a vízisiklónál szintén vonalak vagy pontok, de sorba rendezve láthatók, de ez az elsődleges különbség. A másik már mindjárt méretből fakad, a rákosi viper olyan 50-60 centinél nagyobbra nem nő, tehát a 60 centis azok a kapitális méretű példányok, Ehhez képest egy résikló azért a 70-80 centit eléri, és innentől kezdve a vízisikló már méter fölötti, 1 méter 20 centis példát is láttam már, a erdei sikló, haragos sikló pedig akár a 2 méteres méretről is megnő, a kockásikló is ilyen méteres méretet el tud érni. Tehát amikor a felhívnak telefon, és azt mondják, hogy látott egy viperát, és egyből megkérdezem, mekkora volt, nyilván mondják, hogy másfél méter, akkor gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy ez nem lehetett vipera, tehát ez az egyik. Aztán ugye például a résiklónál kisméretű, fiatal példányok meg társ esetében nagyon jellemző tulajdonság, hogy a rákos viperának a has színe az szürkés, sötétebb színű, igazából nincs rajta feltétlenül mintázat. Ehhez képest a résiklónak fiatal korában téglavörös a has színe, úgyhogy amikor elmondják, hogy itt van a kis kígyó vipera befőttes üvegben, és piros a has, akkor már tudjuk, hogy ez egy résikló. Például a vízisiklónál, meg a kockássiklónál pedig fekete-fehér ugyan a mintázat, tehát hasonlíthatna akár a vipera, de egy jellemző, könnyen megjegyezhető ilyen zongora billentyűzetszerű a mintázat, tehát azt látja az ember, hogy ilyen szinte leghódolható a mintázat, akkor már úgy így fehér-fekete így követi egymást, akkor az biztosan nem vipera, hanem valami egyéb feltelten vízisikló vagy kockássikló.
Közben én is fölmentem a projekt weboldalára, amit ugye említett, és itt ugye az is olvasható, hogy 2025-ig tart maga a projekt, és ugye az a cél, hogy 50%-kal növekedjen idehaza a rákosi viperáknak az állománya. A jelenlegi adatok alapján nagyságrendileg hány példány ilyen most Magyarországon?
500 és 1000 egyet közé becsüljük az állományt. Mondhatnék ennél pontosabb számot is, de az egyes állományoknak a becslése is körülbelül ilyen bizonytalanságú, tehát hogy ez ilyen, hogy mondjam, igazából, ha most összeadnám, akkor az a bizonytalanság is összeadódik, és igazából nem kerülünk feltétlenül közelebb a biztos számhoz. Ez az 500 és 1000 közötti példány lehet, hogy valójában egy 1500 példánya, hogyha ténylegesen most minden egyes példányt kifognánk a területre, de akkor is ez egy nagyon kis állomány, ha azt veszük figyelme, hogy ez 12 ismert előfordulási hely között oszlik el. Azt sem mondanám biztos, hogy ezek különálló élőhelyek, mert mondjuk a Felső Kiskunságban van egy olyan terület, a Pesszérhazasi réteg, ahol több különálló kis élőhely előfordul. Valószínű van köztük összefüggés, vagy összeköttetés, de mivel a radiotelemetriás nyomkövetős vizsgálatunkból tudjuk, hogy körülbelül egy hektáros területet mozog be egy szezonban egy ilyen vipera, ezért a kígyók nagy részéről elmondható, hogy az életük során nem tesznek meg sok száz méteres távolságot, hogy elérjék a mondjuk kilométerre vagy több kilométerre levő másik állomány, de alapvetően nem kizárt, hogy akár több generáción keresztül azért valami fajta genetikai összeköttetés van ezek között az állományok közt. Úgyhogy itt azt mondanám, hogy amit tudunk biztosan, hogy ennek a Rákosi Vipera Védelmi Központnak van egy elméleti tenyésztési kapacitása, és ezt próbáljuk javítani ebbe a projektbe, hogy egy kicsit megnöveljük a kibocsátható viperák számát, és az a vállalás, hogy akkor innen tudjuk, hogy körülbelül mi az a reális egyet szám, amit ebbe az 5 évben el tudunk engedni ezeken a területeken. A célunk egyébként az, hogy nem csak az adott élőhelyeknek a viperállományok a nagyságát növeljük, hanem lehetőség szerint újabb élőhelyeket is, amik hajdanán vipera élőhelyek voltak, vissza népesítsünk. De ez nem úgy működik, hogy gyakorlatilag akárhova engedjük a viperákat, hanem ezt mindig megelőzi egyfajta felmérés. Nagyon sok kutatót fogunk foglalkoztatni, akik a vegetációs szempontból, tehát a gyepszerkezet szempontjából megvizsgálják az adott élőhelyet, illetve az elérhető táplálékállatok szempontjából, és akkor, amit említettem, a jelenlevő ragadozó nyomásnak a kezelésével kapcsolatos kérdéseket is vizsgálni fogjuk, és ha úgy ítéljük meg, hogy mindezek szempontjából alkalmas a terület a rákosi viperákra, akkor a rákosi viperák megtelepítésére, akkor ide, erre a területre is fogunk kirakni viperákat, és ilyen formában, hogy akkor, ha tudunk növelni nem csak összesített egyet számot, hanem a előfordulási helyek számát is, akkor ebbe a formába lehet kijelenteni azt, hogy sikeres volt a program, és sikerült ugye a vállalt célokat elérni, de azért azt hozzá kell tennem, hogy ez egy 5 éves projekt, minimum 5 éves a fenntartási periódus, és igazából azt mondom, hogy körül annak a végére, tehát még 10 év múlva fogunk tudni úgy visszatekinteni, hogy ténylegesen, ahol elengedtünk állatokat, ott úgy tudjuk tekinteni ezt az élőhelyet, hogy meg is telepedett a vipera, és azért azt lehet mondani, hogy ez egy most már akkor működő viperállomány lett.